kertbarátok.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Kertbarátok című műsorunkban, Szász Edit vagyok a műsor szerkesztője. Mai meghívottam Fekete Csorba Eszter a Maros megyei Koronkából, aki permakultúrás módszerrel termeszti a virágait. A nemrégiben indult vállalkozásának célja, hogy újra divatba hozza a háztáji vágott virágokat. A virágtermesztés mellett célja a közösségépítés is. Itthon, Erdélyben, illetve egész Románia szinten egy olyan közösséget létrehozni, amely magába foglalja a virágtermesztőket és virágkötőket, és közösen megreformálni, újra gondolni a hazai virágpiacot. Az idén kialakított weboldalán érdekességeket is felfedezhetünk. Van ott virágnaptár, kertészkedési tippek, blogot is vezet, ugyanakkor virágbérletre is elő lehet fizetni. Kedves hallgatóink, ha felkeltettük figyelmüket, tartsanak velünk a következő egy órában. Fekete Csorba Eszterrel beszélgetünk a háztáji vágott virágtermesztésről.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Először 2017-ben kezdtem el virágokkal foglalkozni. De hát az első, sőt szerintem a második szezon is nagy részt úgy zajlott, hogy kísérletezés és elajándékozott virágokból állt. Tehát, hogy igazából vállalkozásról nem lehet beszélni az első két évben. És akkor ez lassanként fejlődött, ajánlották egymásnak a virágaimat, igazán ez reklámozva sem volt. A weboldal az csak az idén született meg, és az még nagyon friss. Először úgy jutottam, nekem nincsen szakképzésem, hogy nem volt ezen a területen, mert most már a tavaly sikerült egy képzésen is részt venni. Viszont ezelőtt egy jó pár évvel rábukadtam a permakultúrára. És akkor igazából Zepp Holzerről, ha hallottál, neki van ez a Krámeter hófja, ez a 80 hektáros farm, ahol ő ilyen praktikákkal termeszt, olyasmit is, amiről azt mondták, hogy lehetetlen abban a klímában, és engem ez így elvarázsolt. Tehát ez volt az első találkozásom a permakultúrával, és innentől kezdett el érdekelni a mezőgazdaság, nem kimondottan a virágtermesztés. Aztán, ahogy erről elkezdtem olvasgatni, lassanként eljutottam egy amerikai virágtermesztő honlapjára, aki ugyancsak ilyen permakultúrás és környezetbarát módszerekkel, tehát vegyszermentesen, vegyes növénytermesztéssel, szezonális virágokat, vágott virágokat termesztett, és igazából tőle tanultam, és ő inspirált arra, hogy evel foglalkozzak. Na, most amivel, tehát hogy a mi virágaink is szezonálisak, ez azt jelenti, hogy minden csak akkor terem, amikor éppen a természet úgy szeretné, vagyis tavasszal van csak tulipán, nyáron vagy ősszel van csak rózsa, stb. Mert a rózsáink azok kint vannak, tehát ilyen kerti rózsák, ezek az angol rózsák, amiket kint termesztünk. Ahhoz, hogy a rózsaszezon például hosszabbítani lehessen, ahhoz üvegházban kellene termeszteni.
A permakultúra folyamata, tehát ugye ez a fajta virágtermesztés ad-e teret annak, hogy te tervezni tudjál előre, vagy hogy hogyan tudsz tervezgetni?
Persze, tehát csak nagyon összetett a tervezés. Ezért is volt jó például, hogy tavaly végre részt vettem ezen a tanfolyamon, ennek az amerikai virágtermesztőnek a tanfolyamán, mert ő nagyon ügyesen, tehát hogy neki most már közel 20 éves tapasztalata van, és eléggé átláthatóan elmagyarázza azt, hogy hogyan tudsz előre tervezni, és mik azok a virágtípusok, amiket többször kell ültetni ahhoz, hogy az egész szezont lefedezze. Tulajdonképpen ültethetünk ugye gumóról, hagymáról, ültethetünk magról, vagy vannak a fás, száró díszcserjék, virágzó fák, tehát ezek a források. És akkor a gumóról, hagymáról ültetett virágok, azok általában tavaszi virágok, azokat ősszel ültetjük már el, és tudjuk, hogy mi lesz a virágzási szezonjuk. Na most persze nehéz dátumra pontosan ezt kiszámítani, mert az időjárás is nagy mértékben befolyásolja. De azért van egy eléggé konkrét elképzelésed arról, hogy melyik az a periódus, melyik az a két hónap például. És akkor, hogyha tudod, hogy neked abban a két hónapban például tulipánra van szükséged, a tulipánnak rengeteg fajtája van, és a virágzási periódusuk változik annak függvényében, hogy milyen típusú. Tehát ezért is jó ez a permakultúra, hogy minél több típusú virágot ültetsz, annál nagyobb periódust fedezel le. Tehát igen, lehet előre tervezni röviden, hogy pontosan mikor nyílnak, hát ez itt állandó kommunikációra van szükség, és én ilyeneket nem is vállalok, tehát ezért is nincsen olyan, hogy februárra amúgy is nehéz lenne, sem március 8-ra, nem tervezek konkrét dátumra, tervezett periódusra.
Akkor, amikor már kinyíltak a virágok, akkor lehet esetleg hirdetni, vagy előkészíteni csokrokat klienseknek szólni, hogy akkor esetleg most lehetne vásárolni?
Tehát mi tudjuk, hogy az a periódus, amikor virágot tudunk biztosítani, az valamikor április közepén kezdődik, és október végéig tart. Ezt így tudjuk előre. És akkor tudjuk, hogy ezért is próbáltam a weboldalon például egy kalendáriumot, egy virágnaptárt létrehozni, ahol az, akit érdekel, főleg mennyasszonyokat érdekel, ugye, hogy milyen periódusban, mikor mi virágzik, az rá tudjon menni, meg tudja nézni. Például áprilisban ezek a típusú virágok vannak, májusban ezek a típusú virágok vannak. És nem kell ezt ennyire konkrétan megvárni, hogy egy-két nappal előtte szólni, azt ugye el tudom mondani, hogy ebben a periódusban ilyen virágok lesznek. Többféleképpen kerül eladásra a virág, tehát egyrészt eseményekre, ahol én azt vettem észre, hogy az emberek eléggé nyitottak arra, hogy nem feltétlenül virágtípusról beszéljünk, hanem egy bizonyos virágcsokornak a hangulatáról. Tehát, hogy milyen színárnyalatokat szeretne, és milyen típusú virágcsokról. És hogyha ezt ő így elfogadja, hogy nem feltétlenül fogja ő tudni, hogy hány szál rózsa van ebbe, hány szál borzaskata van ebbe, hány szál delfinium van ebbe, hanem ő neki azt kell tudni, hogy milyen hangulata és milyen színárnyalatai lesznek ennek a csokornak, akkor igazából rám van bízva, hogy mi az, ami virágzik abban a periódusban, és miből tudom elkészíteni.
Sokan mondjuk el tudják képzelni, hogy csak megmondják, hogy nekik körülbelül milyen fajta színskálába kellene egy csokor vagy egy elrendezés, tehát hogy csak színek után?
Én úgy látom, hogy igen, tehát hogy van nyitottság erre, mert igazából a legtöbben nem is ismerik annyira a virágokat, hogy ők most tudni szeretnék, hogy hány szál ebből, hány szál abból. Ők azt szeretnék tudni, hogy szép lesz, hogy olyan lesz, ahogyan ők azt elképzelték, tehát hogy van, aki egy romantikusabb csokrot szeretne, van, aki egy strukturáltabb csokrot szeretne, van, aki egy monokromatikus csokrot szeretne. De hogy ennél konkrétabb elképzelésük nem feltétlenül van, nem feltétlenül ismerik annyira a virágokat, és nem is szükséges, hogy belemenjünk ilyen részletekbe. Mm-hmm. Hogyha ő neki, amit még meg lehet ilyenkor tenni, hogyha például egy mennyasszony tavasszal érdeklődik, hogy de hogy fog kinézni az a csokor augusztusban például, amikor az esküvője van, akkor el lehet készíteni szezonális virágokból egy hasonló hangulatú csokrot, és azt mondani, figyeld, ugyanígy fog ez kinézni, ugyanez a hangulata lesz, ezek a színek lesznek benne, csak abból, ami éppen abban a periódusban fog virágozni. És én úgy látom, hogy a legtöbben nyíltak, és erre is el is fogadják. Tehát szerintem egy bizalmi viszony kell legyen a két személy között, hogy megértettük egymást, én megértettem, hogy ő mit szeretne, és ő megértette, hogy én miért csak szezonális virágokból tudom azt elkészíteni.
Ehhez mekkora területen van neked virágot, hogy ugye tudjál tervezgetni, itt legyen sokfajta szezonális virág, mekkora a terület?
Hát ez a terület most nagyon kicsi, tehát ez kb. Egy 10 áris terület, amin termesztek. Nem ismertem ennél nagyobbat lépni, éppen azért, mert nagyon összetett a rendszer. Tervben van a jövőre egy exponenciális növekedés, de előbb az ember nagyon jól kell tudja, nagyon jól kell ismerni a rendszert. Tehát mi az, ami kicsiben működik ahhoz, hogy ezt nagyban meg lehessen valósítani. A virágoknak viszont meglepő módon, például a növény, a zöldségtermesztéssel ellentétben relatív kevés helyre van szüksége. És bizonyos virágtípusoknak, sőt, előnye is származik abból, hogy szorosan ültetjük őket, mert magasabb, erősebb száruk lesz.
Visszatérve erre a permakultúrára, mi az, ami téged megragadott pontosan ebben a fajta termesztésben? A természetközeliség, a teljesen bio, vagy mi az, ami legelsőre megragadott, és azt mondtad, hogy na, én ebben szeretnék, vagy ilyen típusú virág termesztésbe szeretnék belekezdeni?
Ezeket az embereket picit követed, a weboldalaikat, a rövidfilmeiket, egy olyan varázslatos világot mutatnak be, ahol nem is képzeled el, hogy helye lenne a vegyszernek. Ez egyszerűen érzelmi szinten, tehát még mielőtt elkezdenénk gondolkodni rajta, hogy miért is nem jó. Mert van annak rengeteg oka, hogy miért nem jó a vegyszerhasználat, annak ellenére, hogy sokan rákérdeznek, hogy hát a virágot nem esszük meg, akkor mit számít, hogy használunk-e vegyszert vagy sem. Csak hogy ez nem ilyen egyszerű, mert attól a talajt még megmérgezzük, attól a talajvizet még megmérgezzük. És ez a vegyszerhasználat a virágtermesztésben nem zárul le magánál a termesztésnél, hanem utána is, a virág leszedése után a kezelésben is rengeteg vegyszert használnak. Rákerül a bőrünkre, bekerül a mi szervezetünkbe is, tehát nem csak magát a talajt mérgezzük meg, hanem saját magunkat is. És ez valahogy nem fért összevel a gyönyörű szép képpel, amit ezek az emberek mutattak, hogy ott a természet, ahogy mennyire jól érezték ők magukat benne, mennyi pozitív hatása volt annak. Ez volt igazán vonzó. És aztán elkezdtem olvasgatni, van a Amy Stewartnak egy könyve, a Flower Confidential, ahol leírja azt, hogy hogyan is néz ki a virág termesztőipar, és nagyon sok virág nem csak Hollandiából, hanem Észak-Afrikából, Dél-Amerikából származik, és ahogy magában a termesztésben használt vegyszerek is annyira erősek és mérgezőek, hogy az ott dolgozók például csak teljes ilyen védőfelszerelésben tudnak bemenni az illető üvegházakba, és ugye miután leszedik a rózsát, amíg alámerítik abban a tartósítószerben, hogy ugye kibírja a 3-4-5 napos utat, ameddig elér a virágkötőhöz. Tehát magának a virágkötőnek sem jó, hogy azt a virágot a kezébe vegye. Rengeteg ok van rá, amiért el kellene kerülni a vegyszerhasználatot. Nem csak a zöldség termesztésben, hanem a virágtermesztésben is. Tehát, hogy vannak ennek emocionális, meg racionális okai is.
Amúgy is most nagyon elterjedt. Hát azt kell mondjam, hogy elterjedt, egyre többen szeretnének, akár biomódon, akár ilyen permakultúra, ezzel a módszerrel, akár zöldségtermesztés, akár másfajta növénytermesztés útján elindulni. Tehát úgy nézem, hogy itt nálunk is azért elindult egy folyamat.
Én is úgy látom, hogy van erre nyitottság. Egyre többen értették meg, hogy jobb a talajnak, jobb a növény, jobban védik a növények is egymást kártevőktől, betegségektől. És úgy látom, hogy virágtermesztés terén is van nyitás rá, viszont sajnos itthon még követhető példák, akiktől tanulni lehetne, nincsenek. Tehát az összes szakirodalom, amire én rátaláltam, illetve tanfolyamok, amiket el lehet végezni, mind angol nyelven vannak. Uh-huh. És pont ez lenne az elképzelés, hogy ezeket az embereket próbáljam egy picit összegyűjteni, akik ilyen típusú virágtermesztés, hát ha sikerül egymáson segíteni, egymástól tanulni, és itthon is kialakítani egy ilyen mozgalmat, mert ahogy te is mondtad, nyitottság van egy ilyen piacnak a kialakítására.
Szezonális virágokról beszélgetünk, megvan ezeknek a helye, tehát a kis területen belül, hogy melyik hova kerül, vagy ezeket hogyan kell kombinálni?
Forgatni szoktam, nem kerül semmi ugyanoda-vissza, ahol az előző évben volt. Ez a talaj tápanyag egyensúlya szempontjából és fontos. De van, igen, van egy terv, mindig készül egy terv, január-február, ez az a periódus, amikor elkészül a terv, hogy mi hova kerül, mi meddig virágzik, és mit lehet még utána ültetni, mert lévén, hogy kicsi a felület, kell nekem tudni, hogy mi az, ami esetleg májusban már elvirágzott, és mi az, amit a helyébe tehetek, és még elég ideje van rá, hogy szeptemberig még virágozzon. Uh-huh. Mert ugye szeptember után már nem igazán, októberben már jönnek a fagyok, és lévén, hogy a mi virágaink nagy része kint van, tehát nem üvegházban. Van, ami üvegházba kerül azért, mert össze kell már elültetni, és fagyérzékeny, és ahhoz, hogy tavaszi virágunk legyen, mint például a ranunculus, az ázsiai boglárka, azt muszáj üvegházba ültetni, mert egy bizonyos hőmérséklet alatt elpusztulnak a gumok. A legtöbbjük kint van, és akkor muszáj nekem egy nagyon konkrét tervem legyen, hogy tudjam, hogy hogyan tudom maximálisan azt a felületet kihasználni.
Láttam a honlapon, hogy van egy olyan lehetőség, hogy virágbérlet. Ez mit fed? Vagy hogyan kell ezt elképzelni?
Igen, hát ez is egy külföldről lopott ötlet. Ott a virágtermesztők ezt azért találták ki, mert ugye január, február, márciusban még nem igazán van a jövedelme egy szezonálisan termesztő virágfarmnak, és ez az a periódus, amikor a legtöbb pénzre van szükség, mert ekkor vannak a legnagyobb befektetések. És akkor ez a bérlet az azt jelenti, hogy azok, akik szeretnének helyileg termesztett virágot, és szeretnék támogatni egy ilyen típusú vállalkozásnak a működését, azok előre fizetnek egy szezonra bérletet. Mondjuk én ezt nálunk a mi gazdasági viszonyaink között nem mertem meglépni, de előre fizet egy hónapot az, aki az illető virágot szeretni, ott egy szezonra fizetnek előre, és akkor abból, ami éppen virágzik abban a periódusban, kap egy hetente egyszer leegyeztetett napon egy vázavirágot, vázástól érkezik a virág, és akkor következő héten az új vázában érkezik a következő csokor, és az üreset visszakapjuk. Mindig abból, ami éppen virágzik, és én úgy látom, hogy azok, akikhez eljutnak ezek a csokrok, ezt nagyon tudják értékelni is, mert újra kell tanuljuk valahogy a szezonalitást is. Teljesen elfelejtettük, hogy mi mikor virágzik természetes módon.
Így van, gondolom a hölgyeknek ez nagyon tetszik, ez a virágbérlet, hogy mindig legyen friss virág vázástól ugye a lakásban.
Igen, igen, főleg a hölgyek, de amúgy a statisztikák is ugye azt mondják, hogy a virágokat nagy részt a hölgyek vásárolják, annak ellen, hogy azt gondolnád, hogy nekik ajándékozzák akkor az urak, de nem, a hölgyek nyitottabbak erre, hogy virágot vásároljanak, és lévén, hogy ez egy szempontjából is előnyös dolog, és állandóan lehet friss virág a házban, ami után nem kell feltétlenül elmenni megvásárolni, hanem hazaérkezik. Igen, ők nyitottabbak erre.
Említetted, hogy ugye január-februári hónap az a befektetések hónapja, úgymond ezeket a magokat, vagy hagymákat, gumókat, ezeket be kell szerezni, vagy ezek már megvannak előző évekből, vagy hogy történik a beszerzése ezeknek?
Vannak egyéves növényeink, vannak kétéves növényeink, és vannak évelő növényeink. Az egyéves növényeket, azokat mindig újra kell vetni, azokat magról vetjük újra. A magokat van, aminek visszatartom a magját, de 90%-át újra vásárolom. Főleg azért, mert én nem igazán hagyom a virágaimat felmagzani, még nincsen akkora felület. Tehát ha majd lesz egy nagyobb felületem, akkor igen, szeretném, hogyha felmagzanának a virágok, s visszatartanám én azoknak a magját. De egyelőre, ha én engedem azt a növényt felmagzani, az több virágot nem termel. Nekem pedig az a célom, hogy minél több virágot szedhessek egy növényről, tehát egyelőre nem igazán. Újra vásárolom a magokat. A magokat nagy részt itthonról szerzem be, a gumokat viszont Hollandiából, mert nagyon, ha találni is itthon, nagyon prohibitívek az árak. Tehát egyelőre még olcsóbb külföldről vásárolni. Gumókat minden évben újra beszerzem, mert például a tulipánt, amit a kertben ugye évelőként kezelnénk, én egy éves virágként kezelem, illetve ez azt jelenti, hogy gumóstól kiveszem a virágot, amikor eladásra kerül. Egyrészt azért, mert így hosszabb szára van, másrészt azért, mert az a gumó, amit én megtartanák jövőre, az egy sokkal rövidebb szárú, kisebb fejű virágot termelne. A gumókat komposztáljuk, tehát ezt én minden évben újra telepítem.
Ha valaki esetleg meg szokta mindig hagyni a gumókat, az mennyi ideig? Tehát ugye egyik évről a másikra maximum, és aztán kellene ezeket frissíteni?
Attól is függ, hogy honnan származik az a gumó, mert én azt látom, hogy azok a gumók, amik itt már meghonosodtak, tehát például a nagymama kertjéből származik, azoknak semmi gondja nincsen vele, hogy több éven keresztül virágozzon. Viszont azt észrevettem, hogy az importból származó gumók gyakran nem virágzanak harmadik, negyedik évben már. Hogy mivel kezelik őket, nem tudnám megmondani. Vagy egyszerűen, hogy az az oka, hogy ők még itt nem honosodtak meg, és van, amelyik nem is fog. Lehet, hogy ez az oka. Ami még történik, ami miatt eltűnnek még a gumók, az az, hogy főleg egy olyan kertben, ahol nem vegyszereznek, bebetéved egy váratlan vendég, és jól lakik velük. Tehát, hogy ez is benne van. És az is benne van, hogy megtörténhet, ezt is olvastam, hogy a gumó ugye télen mélyebbre megy, védi magát, és van úgy, hogy nem jön már vissza. Nem kerül már felszínre. Na, de nem kell feltétlenül minden évben a kerti tulipánokat újra telepíteni. Én csak kizárólag azért telepítem újra, hogy a lehető legjobb minőségű virágot tudjam minden évben leszedni.
Tényleg bio kertészkedésről beszélünk, tehát vegyszermentes, de gondolom azért mégis vannak akár kis rágcsálók, vagy valamilyen betegségek meg szokták támadni a virágokat, hogy ez ellen valahogy lehet védekezni?
Hát egyrészt már maga az, hogy nem monokultúrád van, már az véd a különböző betegségektől, kártevőktől. Ez nem azt jelenti, hogy nem fognak megjelenni a kertben, de kevesebb a valószínűsége, hogy az egész termésed megszenvedi. Ami azokat a kártevőket illeti, amik a földben vannak, ez ellen úgy próbálok védekezni, hogy hálót rakok a gumók alá. Tehát még mielőtt a gumókat elültetném, hálót rakok alájuk. Vannak évek és évek. Van, amikor ez sikeres, van, amikor kevésbé, van, amikor bizonyos típusú virágokkal van gond, van, amikor másokkal. De megint csak a polikultúra előnye, hogy legalább, ha és a kár elkerülhetetlen. Viszont legalább nem az egész termésed veszik oda. Tehát vannak praktikák, igen, amikkel utólag kezelni is lehet őket, komposztályákkal, például a termés minőségét feljavítani, különböző olajokkal lespiccolni azokat a virágokat, amiket megtámadnak bizonyos gombák, de van úgy, hogy ráveszett az egész termés, mert nem sikerült rájöjjek, hogy mi okozta. Tehát ez benne van. A gyommal addig van gond, ameddig a virágok elérnek egy megfelelő magasságot, mert attól a pillanattól nyomják el a gyomot. Tehát, hogyha addig sikerül kiszedni, ameddig a virágok akkorára nőnek, és lévő, hogy nagyon sűrűn vannak ültetve, elnyomják ők a gyomot, és elpusztul, vagy olyan kevés lett belőle, hogy igazán már nem okoz gondot. De ez körülbelül hát úgy júniusig kell tartani a lépést a gyomokkal, onnan már a virágok megoldják a helyzetet. Igen, az, hogy a természettel együtt működünk, az nem azt jelenti, hogy minden megoldódik magától. Igen, hogyha érdekelne minket a produktivitás, akkor lehetne hagyni, meg valami biztos teremne. Csak nem mindegy, hogy mi az, ami terem.
Kezdődik a tavasz, és így a tavasz elején mi az, amit tudnál kínálni a vásárlóknak? Tehát, hogy nem csak csokrokat tudsz készíteni, hanem vannak különböző díszek is, akár asztali dekoráció?
Tehát igazából nálunk április közepétől májustól indul a szezon. Április közepétől a szezonindítók azok a tulipánok, de még a tulipánok előtt a ranunculus, meg az anemone, tehát a szellőrózsa, meg az ázsiai boglárka. Belőlük, tehát ebből a három virágból készülnek nagy részt a tavaszi csokrok, meg aztán bejön a borzaskata, a kerti szarkalába, sarkantyúfű, az izlandi mákkal kísérletezek idén másodjára, tavaly nem sikeresen, remélem, hogy idén lesz izlandi mák is. Szagos bükköny, ami nem annyira szokványos nálunk, de egy nagyon illatos, szép kis ilyen borsóvirág. Tehát ezek teremnek nagy részt tavasszal, aztán utána idővel a kerti harangláb, gyűszűvirág, törökszegfű. És ezek tehát vagy bérletes formában jutnak el a vásárlókhoz, vagy csokor formájában, vagy eseményekre. Tehát ez a három formája van az eladásnak.
Márciusban nyíló virágok, itt gondolom a tulipán már kezd március folyamán?
Na most ez megint nagyon szezonfüggő, hogy mennyire van meleg. Tehát ha meleg van, akkor igen, akkor már lehet márciusban. Például az idén nagyon meleg volt, már az első kis februárban vagyunk még, és már az első kis szellőrózsa fejecskék megjelentek az üvegházban. Tehát, hogy ez is csúszhat 2-3 hetet a szezon bármelyik irányban, annak függvényében, hogy mennyire hideg tél van.
Említetted, hogy azért tulipánból nagyon sok fajta van, nálad is megtalálható több fajta?
Igen, a tulipánokat úgy próbálom beszerezni, hogy lehetőleg hosszabbítsam a szezont, tehát, hogy minél hosszabb ideig legyen. Vannak korán virágzó, és vannak későn virágzó tulipánok, és tehát ez egyszer a virágzásuk szempontjából, és akkor utána formájuk szempontjából is rengeteg tulipán van. Az én kedvenceim a papagáj tulipánok, azok elég későn virágoznak, nagyon nagy, nehéz fejük van, azok például üvegházba kerülnek, mert nem igazán bírják a szeles környezetet, nagyon könnyen letörik a fejük. Rengeteg típusú tulipán van, sajnos nem sikerül. Minden évben kísérletezek egyet, tehát körülbelül fele az, ami tudom, hogy már bevált, és akkor a másik fele mondjuk kisebb mennyiségben többféle tulipán, amit még meg szeretnék ismerni.
Amúgy a tulipán, azt mondhatjuk azt, hogy kényes virág?
Nem, a tulipán hagymák fagyállóak, tehát nincsen semmilyen gond velük ilyen szempontból. Nyugodtan ki lehet őket ültetni, sőt, Én csak nem védelem szempontjából, nem a gumóvédelme szempontjából ültetem melegházba, hanem azért, mert maga a virág kényes, és az sem azért, mert a hőmérsékletre kényes, hanem tehát szélre főleg. Nehéz feje van ezeknek a típusú tulipánoknak, a papagájtulipánoknak. Hogyha nincsen hálóba ültetve, már pedig a tulipánokat nem ültetem hálóba, tehát valamilyen támasza kell legyen, akkor jobb, hogyha olyan helyre ülteted, ahol védve van.
És hogyha már le van szedve a tulipán, mennyi ideig bírja, tehát hogy mennyire strapabíró, úgy mint csokorba vagy ilyen dekorációba, mennyi ideig bírja?
A tulipán egy nagyon hálás virág. Nagyon sokáig bírja a vázában, akár 10 nap fölött is, és az egyike azon kevés virágoknak, amelyek vízbe helyezés után is továbbra nőnek. Tehát ezért bátran le lehet vágni a szárából, naponta, ha az idő megengedi, ha nem, akkor 2 naponta, mert magának a virágnak a szára eldugul a szennytől, ami a vízben van, még akkor is, hogyha szemmel nem látható az. Tehát egyszer elsősorban nagyon fontos, hogy a váza tiszta legyen, amiben a virág kerül. Aztán, hogy a vázában a vizet 2-3 naponta kicseréljék. Aztán a tulipánnal az is történik, hogy napra nagyon kinyílik, estére megint összezárul. Tehát, hogyha sikerül olyan helyre tenni azt a vázát, ahol nem éri direkt nap, és nincsen nagyon nagy melegben, akkor akár 10 nap fölött is elér a tulipán a vázában.
A másik tavaszi virág, és az én egyik kedvencem a narcisz, nálat megtalálható ebből is? Azt hiszem, hogy van több fajta, és nem csak igen, a sárga van. És a fehérre gondolok.
Igen, van több fajta, rengeteg fajtája van a narcisznak, és én a tavaly összeültettem, most nagyon kíváncsian várom, tavaly összeültettem újdonságokat. A narcisszal az a helyzet, hogy sokkal kevesebb ideig bírja a vázában, mint a tulipán, és a másik gond vele az, hogy leszedéskor, aki szedett már narcisz, látta, hogy egy ilyen fehér nyálkás folyadék távozik belőle. Ez a folyadék megmérgez más virágokat, hogyha egy váza, és magát a vizet is beszennyezi. Ezért tanácsos, hogyha narcisz vegyes csokorba teszünk, akkor előbb 30-40 percig tegyük egy külön vázába, ahol kifolyik belőle az a nyálkás váladék, és csak amikor látjuk, hogy megállt a folyása, akkor lehet áttenni egy másik vázába más virágokkal együtt, ne vágjuk újra a narcisz szárát, mert akkor megint elkezd folyni.
És akkor gyakrabban kell, vagy hogyha már ez mind kifolyt belőle, akkor már nem muszáj gyakrabban cserélni a vizet?
Tehát ugyanúgy bármilyen típusú virágnak ajánlatos 2 naponta kicserélni a vizet, mert meghosszabbítjuk az életét vele.
Többször említetted azt a tényt, hogy ugye próbálod a kérések alapján, tehát a személy alapján meghatározni, hogy milyen fajta, vagy milyen típusú csokrot kellene elkészíteni. Honnan lehet ezt, vagy ezt is gondolom, tapasztalat és tanulás folyamata ez, hogy te meg tudod mondani, hogy na ennek az embernek egy beszélgetés után körülbelül milyen típusú csokrot kellene készíteni?
Ez egyrészt beszélgetésből derül ki, másrészt ugye vizuálisan is legtöbben képekkel jönnek, hogy egy ilyet szeretnék, és akkor el lehet arról beszélgetni, hogy jó, mi megvalósítható ebből és hogyan. És végül is igen, tehát a kommunikációból derül ki, hogy mi az, ami megfelelne az illető személynek.
Amúgy mi a tapasztalatod, hogy a vevők ismerik-e a virágokat, vagy megvan az a bizonyos pár típusú virág, amit általában mindig venni szoktak, vagy kapni szoktak, és azon felül nem igazán van ismeretük a virágokról?
Igen, tehát röviden igen, amit mondtál, tehát nem igazán, tehát hogy ismernek egy pár típusú virágot, de ez nem is meglepő. Tehát, hogy végül is, hogyha neki nem volt oka rá, hogy mélyebben elmerüljön ebben a témában, akkor nincs is ahonnan, nincs is amiért többfajta virágot ismerne. Ezért is látom azt, hogy nyitottak arra, hogy rábízzák magukat a szakemberre, és ők csak elmondják azt, hogy mi az a hangulat, mi az a szín, mi az, amit szeretnének. és nem feltétlenül akarnak belefolyni a részletekbe.
Gondolom azért a virágüzletekben is nagyjából mindig ugyanazokat a típusú virágokat, vagy azokat a fajta virágokat látjuk mindenhol, tehát hogy nem igazán. Legalábbis én nem láttam ilyen újabb fajta, vagy valami különlegesebb fajta virágot, tehát hogy azok a megszokott, ismert virágok talán nem mernek bevállalni.
Ez nagyon érdekes, ez ennek a beszélgetés sorozatnak a keretén belül, amit említettem, pont múlt héten volt egy beszélgetésem virágkötőkkel, mert hogy én úgy látom, hogy itt is hiányzik nagyon a kommunikáció a virágtermesztők és a virágkötők között, hogy mi az, amit ők felhasználnának, és mi az, amit meg lehet termeszteni, és a beszélgetésből kiderülne, hogy mivel lehetne bővíteni ezt az ajánlatot, és ők pont ezt mondták, hogy ők látnak nyitottságot rá, tehát ők például csak szezonális virágokkal dolgoznak, nem feltétlenül helyileg termesztett virágokkal, mert sajnos egyelőre a kínálat nem fedi le a szükségletet. Viszont azt mondták, hogy nyitást látnak a virágkötők szempontjából is arra, hogy szezonális virágokkal dolgozzanak, csak hogy igazából hiányzik az információ, és hiányzik az, hogy erről beszéljünk, hogy lehet másként is gondolkodni, mert ugye van egy megszokott egy procedúra, egy valami, ami bevállott, és amiről tudjuk, hogy működik, és szerintem azért van az is, hogy a virágkötők nagy része továbbra is emellett marad meg, mert ez kiszámítható. Míg egyelőre a hazai termesztés, és főleg a szezonális virágtermesztés nem annyira kiszámítható, mint a holland tőzsdéről rendelni, ahol mindig van virág. De szerintem ez a jövőben javulni fog. Tehát én úgy látom, hogy megindult egy ilyen mozgalom, úgy a virágtermesztők, mint a virágkötők köreiben, és van nyitás mindkét oldalról, csak meg kell találjuk egymást, és közösen kell fejlesszük, és akkor szerintem nagyobb lesz a diverzitás is, és át fog alakulni a virágpiac is, mert a külföldi trendek ezt mutatják, és mi is erre haladunk.
És gondolom a vevők részéről is van, lenne legalábbis nyitottság az új fajta virágokra.
Én úgy látom, hogy igen, és nagyon sok nosztalgia. Uh-huh. Tehát főleg azok, akiknek a nagyszüleiknek, mert ugye a szülőknek már sajnos kevésbé, de ahol a nagyszülőknek virágos kertje volt, azok részéről nagyon sok a nosztalgia. Uh-huh. Hogy milyen rég nem láttak ilyen virágot. Itt nagyon sok az előítélet is, amit le kell építeni úgy a vevők szempontjából, mint a virágkötők szempontjából, mert van egy ilyen stigmája a kerti virágoknak, vagy a szezonális virágoknak, hogy nem tartanak a vázában. Volt olyan, aki azt kérdezte tőlem, hogy de ha ma vázába kerül a virág, a holnapi esemény kibírja-e, tehát hogy ennyire megmaradt ez a kép, hogy nem tartósak a kerti virágok. De ennek az az oka, hogy nem megfelelő képpen kezeljük, vagy kezeltük őket, mert nem úgy kezeltük őket, mint ahogy azt a vágott virágiparban tették. Nem mindegy, hogy mikor szeded le azt a virágot, nem mindegy, hogy hogyan tárolod utána, nem mindegy, hogy hagyod-e, hogy hidratálódjon, stb. Tehát, hogyha nem mindegy, hogy letisztítod-e a szárát, vagy sem, mert hogyha nem tisztítod le a szárát, bepiszkítja a vizet, megrövidítetted, lehet felére az élettartamát. Tehát ilyen egyszerű kis dolgok, amiket ha megtanulunk, szerintem ezeket az előítéleteket le lehet építeni a vásárlókban is, és a virágkötőkben is.
Igen, pont egy ilyen, hát egy virággal kapcsolatos előítéletről beszélgettem nemrég egy virágkötővel, és pedig a szegfűvel kapcsolatosan, hogy mennyire megvan azért a vásárlóknak az elképzelése, hogy a szegfű az valamiképpen ugye a halotti virágok közé sorolandó. Ugye azt mondták, hogy nagyon jól lehet vele dolgozni, úgy, mint a virágkötők szempontjából, nagyon tartós.
Én ezt a nagy fejű szegfűt, amit általában koszorúkra szoktak használni, nem termesztem, hanem ezt az apró, illatos szegfűt termesztem, azt nagyon szeretem, és igen, tehát erős szára van, jól lehet vele dolgozni. Csak azt is a megfelelő körülmények között kell termeszteni. De szerintem minden virágot újra lehet gondolni, minden virágnak a felhasználását újra lehet gondolni, és láttam ezt a nagyfejű szegfűt is csokrokban, teljesen más típusú csokrokban felhasználva, úgyhogy, hogyha az illető személy nem igazán ismeri a virágot, lehet rá sem ismerne, hogy mi az.
A virágpiacnak is kellene ez a nagy megreformálása, újragondolása.
Lehetne sokkal környezetbarátabb módon helyi termesztéssel, szezonális termesztéssel újra gondolni ezt az egészet úgy, hogy a helyi vállalkozások egymást segítsék, Én úgy látom, hogy elindultunk ezen az úton, csak egymásra kell találjunk, hogy ezt megszervezzük, és hogyha minden egyes kistermelő rájön, hogy abból előnye származik, hogy ő szövetkezzen hasonló érdeklődésű emberekkel, mert csak együtt tudunk egy piacot kialakítani, és együtt tudunk elég információt a piacra jutatni, amiből a vásárlók is megértik, hogy miért jó ez a dolog, és egyáltalán, hogy felkeltsük az érdeklődésüket, hogy tudjanak erről, hogy van egy ilyen lehetőség, mert sokan nem is tudják. Szerintem nyitottságban és igen átalakulásban van, és én úgy látom, hogy pozitív irányba.
Ami az árakat illeti, hogyan tudsz versenyképes maradni, vagy hogyan alakított te az áraidat a piaci árakhoz képest?
Hát én úgy látom, hogy ezen a téren még rengeteg tanulnivalóm van, mert én egyelőre alulárazok, mert nem abból indulok ki, és ennek kapcsán rengeteg beszélgetésem volt az utóbbi időben, hogy nem abból kellene kiindulni, hogy mi az, amit én megvásárolnám. Pedig én úgy gondolom, hogy nekem ez volt az elképzelésem, hogy hát mindenki egy csokorvirágot szeretne ajándékozni. Hát egy jó nagy csokorvirágot szeretne, és akkor azt meg tudja engedni magának, mert ugye bemész a virágboltba sokszor, és akkor úgy nézed, hogy hú, nem nagyon fér össze a büdzséd avval, amit szerettél volna ajándékozni. És én abból indulok ki, hogy mi az, ami nekem a mennyibe kerül nekem a termelés, és mi az a minimum, ami megéri, amiért foglalkozzak vele. Tehát én így árazok, nem a piachoz viszonyítok. Mm. Viszont egyre inkább rájövök, hogy nagyon sokat kellene tanulnom még ilyen téren, mert egy adott ponton, ha nem kifizetődő az, amit az ember csinál, akármennyire szívesen teszi kiég, és ugye közben van ennek egy anyagi vonzata is, tehát hogy megélhetést is kell biztosítson. Úgyhogy egyelőre én nagyon piac alatti árakkal dolgozom, tehát ennyit mondhatok.
Tehát akkor egyelőre nem ez az egyetlen megélhetési...
Nem ez az egyetlen megélhetési forrásom, és valószínű, hogy amikor az lesz, mert hogy azt szándékszom azért hosszú távon, addigra ki kellene találjam, hogy mi az a formula, ami korrekt a piacra szembe is, korrekt a klienssel szembe is, de számomra is megélhetést biztosít.
Virágbérlet, személyre szabott szezonális virágcsokor az, amit te tudsz ajánlani, illetve láttam, hogy ugye azért tanácsokat is lehet a te kis honlapodon szerezni a virágültetéssel, vagy melyik virágot épp mikor kell.
Igen, ez egy nagyon fontos összetevője lenne a blog része a weboldalnak, mert én mindenkit arra szeretnék buzítani, hogy kertészkedjen, hogy eladásra kertészkedik, vagy csak azért, hogy a saját kertjében legyen virág. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek haszna származik belőle, és nem csak anyagi haszna. És ezért is szeretnék megosztani, én itt tanultam, ez a másik fele, amit nagy hiánynak érzek itthon a piacon, hogy a virágpiacon nincs akitől tanulni, tehát nincs akinek a példáját követni. Az emberek nagyon fukarok az információval, mert úgy gondolják, hogy abban a pillanatban, ahogy megosztanak veled valamit, hátrányos helyzetbe helyezik magukat, vagy neked, mint konkurens, a kezedbe adnak bizonyos információkat, amiket ők megszereztek, és akkor neked tárcán felkínálják. Pedig aki termesztett már virágot, az tudja, hogy csak attól, hogy egy információt megosztasz valakivel, persze segít rajta, elindul egy úton, de ha nem hajlandó befektetni a szükséges energiát, ha nem hajlandó kísérletezni és tanulni, akkor kizárólag attól az információtól nem lesz sikeres. Viszont az az információ segítség lehet valaki számára, aki el akar indulni ezen az úton, és nem tudja, hogy honnan fogjon neki. És nekem például nagy segítség volt ennek az Erin Benzekénynek, a Floret virágfarmosnak a weboldala abban, hogy elinduljak, mert rengeteg információt megosztott a szezonalitásról, hogy mit mikor kellene termeszteni, hogy mi mikor virágzik, és hogyha egy minimális információt sikerül megkapni, akkor onnan el tud indulni az ember, és ezt szeretném én is megosztani azokkal, akik érdekeltek, hogy otthon kertészkedjenek, vagy hogyha vágott virágtermesztésre szánják a fejüket, akkor is. Tehát, hogy ez egy olyan információcsomag legyen, amivel el lehet indulni.
Milyen jövőbeli terveid vannak akkor, mind ezek kapcsán? Fejlődni, gondolom, terjeszkedni, mi az, ami amit elképzeltél magadnak, mondjuk erre az évre?
Hát az idéni szezon még biztos, hogy ezen a telken fog zajlani, ahol jelenleg zajlik. Viszont jövőtől, vagy az ősztől, ha sikerül, szeretnék terjeszkedni, de az a terjeszkedés is fokozatos lesz. Előbb olyan növényeket szeretnék elültetni, amikre hosszabb ideig kell várni, hogy meghozzák a termésüket, mint például a bazsarózsa, aminek legalább 3 év kell ahhoz, hogy virágozzat igazán termeljen. Tehát ilyen típusú gumókat, cseréket szándékszok a nagyobb területen majd elültetni, és aztán fokozatosan, amit még fejleszteni szeretnék, az a dália termelés, mert úgy látom, hogy igény van rá, és a dália egy olyan virág, amit nehezen lehet importálni, mert rövid az élettartama, tehát 5-7 nap az élettartama a vázában, és hogyha ebből az 5 napból 4-et a dobozban tölt, mielőtt a virágkötőhöz érkezne, akkor nagyon gyenge minőségű, rövid élettartamú virágot fognak kapni, és ilyen szempontból meg vagyok győződve róla, hogy nagy lesz a nyitottság ennek a virágnak a hazai megvásárlására. Tehát hosszú távon az a tervem, hogy nem magával a klienssel fogok dolgozni, hanem virágkötőkkel, illetve akár boltokkal is, ahova az ilyen biztosan láttad Lidlben, de most már ők kezdték el ugye ezt a trendet, de most már több nagy boltban megtalálhatóak ezek a virágcsokrok. Uh-huh. Hasonló típusú, csak szezonális és helyileg termesztett, fenntartható praktikákkal termesztett virágcsokrokat képzelek el, amiket esetleg boltban meg lehet majd találni. Hogy milyen típusú boltokban, hát nem feltétlenül ez a multi típusú boltokban, hanem esetleg kisvállalkozóknál, vagy olyan boltokban, ahol amiknek hasonló szellemisége van, mondjam így. Tehát így képzelem el a jövőt, de ehhez sokkal nagyobb mennyiségű virágra lenne szükség, és terjeszkedésre van szükség. Tehát addig, ameddig én csak kis felületen tudom ezt megtenni, addig muszáj nekem a maximumot kihozni belőle, ami azt jelenti, hogy a kliensnek eladni, tehát annak, aki az utolsó, akinek a kezébe kerül. Ami a közösségépítést illeti, hogyha véletlenül valaki hallja ezt az előadást, és kapcsolatba szeretne lépni velem, nagyon szívesen elbeszélgetnék bárkivel, aki virágkötő, vagy kertészkedéssel, vágott virágtermesztéssel foglalkozik, mert egy közösség kialakításán munkálkodunk, és ezekből a beszélgetésekből remélem, hogy születik majd meg egy jövőképünk erről a virágtermesztés ágazatáról Erdélyben is, talán egész Romániában. És hogyha bárki erről beszélgetni szeretne, szívesen fogadom, találjunk egymásra.